Kedves hallgatóink! Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokban állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A március 10-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a 2024. március 10-ére és 17-ére dátumozott szám 46 oldalán lévő 27 cikkből válogatunk. A 7. oldalon írja Balczó, hogy az ukrajnai háború Európában a II. Világháború óta a legnagyobb menekült áradatot eredményezte. Idáig 6 millió ukrajnai menekültet regisztráltak Európában, és fél millióan találtak menedéket a világ más tájain, amihez hozzá kell adni még azt a 3,7 millió embert is, akik hazájuk határain belül találtak menedékre. Ez pedig azt jelenti, hogy összesen 10 millió embernek a gyökereit szakította ki ez a borzalmas háború. A menekültek a mai napig érkeznek Magyarországra. A 12. oldalon olvassuk, hogy evangélikus diakonisszák Magyarországon címmel kiállítás nyílt Budapesten az Evangélikus Országos Múzeumban. A diakonissza szeretett szolgálat. Híd az egyház és a társadalom között. Elsőnek 1891-ben létesült Pozsonyban a nyaház, az utolsó 1931-ben Békés Csabán. A 4 anyaházban 500 fő jelölt volt, amiből 250-en egy életre szólóan elkötelezték magukat. Minden anyaház apróságokban eltérő egyenruhát adott a testvérekre. Főként az alsó középosztályból és a paraszti családokból érkeztek a lányok, többségük földműves, iparos, kereskedő család gyermeke volt, kisebb arányban voltak a tanítók vagy lelkészek leányai. A 16. oldalon mondja Réz Nagy Zoltán, csillaghegyi lelkész, hogy 1992-től vagyok lelkész. Az elmúlt évtizedek alatt minden ige hirdetésemet leírtam. Ezeket elő szoktam venni, berítek belőlük. Ritka, hogy olyan ige szakaszról kell beszélnem, amelyről még nem írtam prédikációt. Néha tabletet viszek a szószékre, de alapvetően papírról olvasom föl az ige hirdetést. Debreceni, ha időnként el is térek a leírtaktól, biztonságérzetet ad, hogy nálam van a szöveg. Debreceni lelkészként pontosan tudtam, hogy kik az állandó jelenlevők, magam előtt láttam, hogy alapvetően kiknek fogok majd szólni. Az már csak ajándék volt, ha más is volt ott. A 25. oldalon írja Vitális Judit, hogy hazánkban ma 500 evangélikus templomot tartanak nyilván. Ezek nagy része történelmi okokból a dunántúli egyházkerület területén áll. Műemléki védettséget 156 templom élvez, a helyi védettségű templomok száma ennél nagyobb. A veszélyeztetett helyzetben lévő templomok száma 30. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a keresztény élet katolikus heti lap március 10-ére dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 38 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy Ferenc pápa február 28-án fogadta az örmény katolikus pátriárkát és püspököket a Vatikánban. A pápa a beszédében kitért a helyi Karabakh térség konfliktusaira is. Mennyi háború, mennyi szenvedés. Imádkozzunk. Én imádkozom értetek és Örményországért. A harmadik oldalon írja Marics József, hogy 1848 terén már tavaszi szelek fújtak Európában. Január 12-én Palermóban tört ki a forradalom, január 27-én Nápolyban. Február 24-én tört ki a párizsi forradalom, március 4-én Münchenben voltak erős forradalmi események. Március 11-én Pesten az ellenzéki kör megbízta az ifjú Irinyi Józsefet, hogy fogalmazza meg a 12 pontot. Március 13-án tört ki Bécsben a forradalom, a magyar ifjúság a Pilvax kávéházban elhatározta, hogy március 15-én nagy tüntetést tart Pesten és Budán. A 15-én kitört forradalom nagy tömegeket vonzott. Amikor Jellasics Horváth bán betört hazánk területére, hogy leverje a szabadságharcunkat, a nép bátran felkelt ellene. A fegyvert ragadó papok és kispapok száma 600 fő volt, akik közül 20-an meghaltak a csatákban. A legtöbb püspöki palota, szeminárium, monostor és kolostor szállást adott a beteg és sebesült katonáknak. A negyedik oldalon olvassuk, hogy Kárpátalján Csépes János vértanú görög-katolikus áldozópap a sztálini korszak egyházellenessége következtében 1949-től rendszeresen kihallgatásokra járt az NKDB, ez olyan, mint a magyar ávó, tisztjei faggatták, azt akarták, hogy térjen át az ortodox hitre. Végül 25 év szigorított szibériai kényszermunkára ítélték, a családját kilakoltatták. Büntetését az északi sarkörtől 150 kilométerrel északabbra lévő Vorkuta munkatáborában töltötte. Titokban misézett, imádkozott. Levelet tudott írni, az egyik levelében azt írta, hogy tudom, hogy voltak, akik hamisan tanúskodtak ellenem, de én szüntelenül imádkozom, értik is. Sztálin halála után 1953-ban az agyon dolgoztatott foglyok sztrájkba kezdtek. A tábort őrző katonák felsőbb utasításra figyelmeztetés nélkül sortüzet nyitottak a fegyvertelen és védtelen foglyokra. Ennek a mészárlásnak lett áldozata Csépes János is. A haldokló pap, a mellette szintén megsebesült Miskolci Tivadar püspöki háznagynak csak annyit tudott mondani. Micikét és a gyerekeket végtelenül szeretem, de mindennél jobban szeretem Krisztust. Testét 7 golyó találta el, vele együtt még 86 ember vesztette életét, és 370-en sebesültek meg. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük, a március 10-ére dátumozott szám 30 oldalán 21 cikket találunk. A 6. oldalon mondja Dóka Viktória, hogy a bibliai női alakok nem feltétlenül idilliek, inkább a valóságot tárják fel. Éva, minden élők anyja, kíváncsiságból, bizalmatlanságból, vagy hatalomvágyból, de rávette Ádámot, szakítson a fáról. Sára nem látott túl az emberi lehetőségein, amikor kinevette Istent. Rebeka összeszövetkezett a fiával, becsapta a férjét. Jézus nemzetség táblázatában parázna nő neve is szerepel, a jerikói Ráhábé. Bennünket sem érzemeink szerint választ ki az Úr, viszont megszentel, hogy ne a saját elképzeléseink megvalósításának nyavába járjunk, hanem az ő akaratát kövessük. óvodapedagógusi gyakorlattal látom a gyermekeken, mennyire hiányzik az édesanyjuk. Dolgozva nehéz megtalálnunk az egyensúlyt, elegendő időt fordítani a gyermekekre, a nevelésükre, és jobban elmélyülni a feleség szerepben. Segítenünk kell a társunkat Isten szerint való férfinak lenni. A 8. oldalon írja Hermann Robert, hogy a forradalmak nem a semmiből keletkeznek, mégis mindig váratlanul érik a hatalom birtokosait. Metternich, az osztrák birodalom mindenható kancellárja 1848. január 29-én arra figyelmeztette 5. Ferdinánd királyt, hogy Európát elárasztja a felforgató párt összeesküvése a törvényesen fennálló rend ellen, amely képviselőjének az osztrák hatalmat tekintik, és ezért őt választották támadásaik céltáblájául. Amikor 1847. novemberében összeült a magyar rendi országgyűlés, az alsó táblán az ellenzék volt többségben. Az ellenzék célja a polgári alkotmányos Magyarország megteremtése volt. Bécsben azonban nem akartak engedni az ellenzék követelésének. A 15. oldalon írja Karsai Eszter, hogy a szenvedés történet csúcsán a kereszt alatt egyedül csak János állt ott a férfi tanítványok közül. Mellette nők roskadoztak a fájdalomtól. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. A többi tanítvány félt, elbújt, elmenekült. Erő és bátorság kell ahhoz, hogy egy haldokló ágyához odaüljünk, és vállaljuk vele az együttlétet. Sokan nem merik még közvetlen hozzátartozójuk végső napjainak vagy óráinak a tanúságát és kísérését sem. Az emberek nem akarnak részt venni a haláltusában, pedig legalább foghatnák szerettük kezét. Lehet, hogy a végső akaratát akarja kimondani, egy kérést megfogalmazni. János nem menekült el. Kedves hallgatóink, a Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket, most a március 10-ére dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 36 cikket találunk. A második oldalon olvassuk, hogy Ferenc pápa január 31-én a haragról elmélkedett. Ez egy különösen komor, bűnös szokás, és testi megnyilvánulásából talán a legkönnyebben felismerhető. A haragtól utalt ember alig ha tudja leplezni felindulását. Felismerhető testmozdulataiból, agresszivitásából, zilált légzéséből, mogorva és bősz tekintetéből. A harag csillapíthatatlan bűnös indulat. Ha elszenvedett vagy annak vélt igazságtalanságából fakad, a haragvó gyakran nem a vétkesre önti ki dühét, hanem arra a szerencsétlenre, akivel elsőként találkozik. A harag oda vezet, hogy elveszítjük tisztánlátásunkat. A harag jellemzője, hogy az idő múlásával sem csillapul. Pál apostol azt mondja, hogy ne menjen le a nap haragotok fölött. Az éjszakát nem szabad az ördögnek adni. A 4. oldalon mondja Stankó Attila, hogy a 2. vatikáni zsinat azzal a szándékkal kezdeményezte a szentmise szertartásainak felülvizsgálatát, hogy a hívek tevékenyen és egyre teljesebben tudjanak részt venni a szent misztériumok ünneplésén. Az egyház körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók legyenek jelen, hanem a szertartásokon keresztül a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. A 6. oldalon olvassuk, hogy 1948. június 3-án Pócs Petri lakosai szót emeltek a katolikus iskola államosítása ellen. Helytállásukat megtorlás követte. A kommunista hatalom az egész országot figyelmeztetve példát statuált. 1848. június 3-án az iskola államosítása elleni tiltakozás közben egy rendőr meghalt, az esetet gyilkosságnak minősítették. Asztalos János plébános életfogytiglan börtönbüntetésre ítélték, a fiatal Királyfalvi Miklós jegyzőt kivégezték. Több lakost bebörtönöztek, összesen 18 embert ítéltek el. A megfélemlítések ellenére Pócs Petri az elmúlt évtizedekben 8 papot adott át az egyháznak. Kedves hallgatóink! A 2024. március 10-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn, az Új Ember katolikus hetilap ismertetésével fejeztük be. Meghallgatható a Mária Rádió vasárnapi adásában 8:30 órai kezdéssel. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje.
Ökumenikus lapszemlénk után híreket mondunk.